Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Vértesajai László
és Gedő Ágnes.
Szombati adásunk tartalmából.
Ferenc pápa beszéde az Eukarisztikus Kongresszusok Bizottságához. Tegyük életté az eukarisztikus kultúrát.
Gyulafehérvár érsekeként ez az utolsó adliminám. Interjú Jakubinyi Györggyel.
A pápa az Eukarisztikus Kongresszusok Bizottságához. Tegyük életté az eukarisztikus kultúrát. A világ minden püspöki konferenciája képviseltette magát azon a találkozón, amelyet a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága rendezett Rómában. A november 8-ától 10-ig tartó tanácskozáson Erdő Péter bíboros Budapest esztergomi érsek és Fábri Kornél, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus főtitkára bemutatta a budapesti kongresszus teológiai dokumentumát és a találkozó előkészületeit. Szombaton Erdő Péter bíboros szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilikában a világ püspöki konferenciáinak az eukarisztikus kongresszusokért felelős képviselői jelenlétében. Délelőtt 11:30-kor Ferenc pápa az apostoli palota Kelemen termében kihallgatáson fogadta a résztvevőket, és beszédet intézett hozzájuk, melyben főként azt hangsúlyozta, hogy tegyük életté az eukarisztikus kultúrát, mely közösség és irgalmas szolgálat.
In modo speciale la delegazione del comitato ungherese, guidata dal cardinale Peter Erdő.
Ferenc pápa a tanácskozás részvevőihez fordulva kiemelten köszöntötte Erdő Péter bíborost, Budapest érsekét, amely város otthont ad a 2020-as következő Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak.
Questo evento sarà celebrato nello scenario di una grande città europea.
Ezt az eseményt, mondta a pápa, egy nagy európai város helyszínén rendezik meg, ahol a keresztény közösségek egy új evangelizációra várnak, amely képes szembenézni az elvilágiasodott modernséggel és a globalizációval, amely azzal fenyeget, hogy eltörül egy gazdag és változatos történelmet.
De mit is jelent eukarisztikus kongresszust tartani egy modern és multikulturális városban, melyben az evangélium és a vallási életformái peremre szorultak? Tette fel a kérdést a pápa.
Significa collaborare con la grazia di Dio.
Együttműködést jelent az Isten kegyelmével, hogy imádság és tettek által elterjesszék az eukarisztikus kultúrát.
Una cultura eucaristica.
Vagyis az oltári szentségre alapozott gondolkodásmódot és cselekvést, mely észlelhető az egyházi hovatartozáson túl is. A közömbösségtől beteg, megosztottságon és bezárkózáson keresztül haladt Európában a keresztények vasárnapról vasárnapra megújítják hitük egyszerű és erős gesztusát. Összegyűlnek az Úr nevében, miközben egymást testvérként ismerik fel.
És ripeti il miracolo.
Megismétlődik a csoda. Az ige hallgatásában és a kenyértörés gesztusában a hívek legkisebb és alázatos gyülekezete Krisztus testévé lesz, mely az ő tabernákuluma a világban. Az eukarisztia ünneplése így olyan magatartások inkubátorává válik, mely eukarisztikus kultúrát teremt, hiszen arra indít, hogy Krisztus kegyelmét az élet gesztusaiba és magatartásaiba fordítsuk le.
A nagyobb bevezető után Ferenc pápa a közösség, a szolgálat és az élet kulcsfogalmai segítségével fejtette ki az óhajtott eukarisztikus kultúra lényegét. Az első magatartás forma a közösség. Az utolsó vacsorán Jézus adományának jeleként ránk hagyta a kenyér és a kehely közösségét. Ebből következik, hogy az Úr emlékezetének a megvalósítása, melyben testével és vérével táplálkozunk, igényli és megalapozza a hívek egymás közötti közösségét. A Krisztussal való közösségből fakad az eukarisztia igazi lelkipásztori kihívása, mert hiszen arról van szó, hogy segítsük a híveket, hogy az oltári szentségben együtt éljenek vele és benne, szeretetben és missziós küldetéssel. Ehhez erősen hozzájárul a szentmisén kívüli eukarisztikus kultusz, amely lényeges mozzanata az ilyen eukarisztikus egyházi találkozóknak. Az eukarisztia imádása arra tanít bennünket, emelte ki a pápa, hogy ne válasszuk el a Krisztus főt a testtől, hiszen a vele és a tagjaival való szentségi közösség missziós elkötelezettséget ad.
Második témaként a pápa az eukarisztikus közösség szolgálatát jelölte meg, mely része a szolga Jézus küldetésének, és ami által az egyház maga is szolgává válik. Miközben magunkhoz vesszük testét és vérét, sokakért felajánlott testté válunk. Az egyház méhében, az emeleti teremben összegyűlve a keresztények az evangélium indítókát szolgálják, miközben beleilleszkednek a gyengeség és a kereszt helyeibe, hogy azok részeivé váljanak és gyógyítsák azokat. Így az egyház és a társadalom számos helyén az irgalom balzsamának öntetét használják a szolgálat lelki és testi műveinek segítségével. A nehézségben lévő családok, a munkanélküli felnőttek, a betegek és egyedülálló idősek, a fáradtság és erőszak megpecsételte migránsok esetében. A sebesült emberisége helyein a keresztények a kereszt emlékezetét ünneplik, és teszik jelenvalóvá a szolga Jézus evangéliumát. A megkereszteltek így az eukarisztikus kultúra jegyében a szegények szolgáivá lesznek.
La cultura eucaristica facendosi servitore dei poveri.
Beszéde záró gondolatában Ferenc pápa az eukarisztikus kultúrából fakadó életre mutatott rá, amely magára vállalja a nyomorúság megannyi mai formáját, mint a félelem, az erőszak, a gonoszság, a gyűlölet, a bezárkózás, a környezet elhanyagolása. A keresztények mégis minden vasárnap megtapasztalják, hogy a rossz áradatával szemben az irgalmasság óceánja áll, mert benne van az Isten feláldozott báránya. Álljon az egyház élet középpontjában az eukarisztia, kérte a pápa, mint húsvéti szentség, és a budapesti eukarisztikus kongresszus segítse a megújulást a keresztény közösségekben.
A fido fin d'ora il prossimo congresso eucaristico internazionale alla Vergine Maria.
Ferenc pápa végül a szizanyára bízta a következő eukarisztikus kongresszust, amire apostoli áldását adta.
Benedicat vos omnipotens pater. Filius et Spiritus Sanctus.
Gyulafehérvár érsekeként ez az utolsó ad liminám. Interjú Jakubinyi Györggyel.
November 5-e és 10-e között zajlik a Vatikánban a romániai püspöki konferencia ad limina látogatása. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Jakubinyi György, gyulafehérvári érseket.
Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, hogy szólhatok. Köszöntöm a rádió minden kedves hallgatóját. A középkorban jött szokásba az, hogy jogilag is írják elő, hogy a világ minden katolikus püspöke köteles időnként megjeleni Rómába, elvégzi zarándoklatát az apostol sírok Szent Péter és Szent Pál sírjainál a bazilika küszöbén, innen van a latin elnevezés, a limen liminis ugyanis küszöböt jelent, tehát ad limina apostolorum, az apostolok küszöbéhez, azaz a sírjához vezető ajtó küszöbéhez zarándokolnak a püspökök, de a lényeg az, hogy a zarándoklat mellett az élő Péterrel, ahogy nevezik a mindenkori szentatyát, hiszen Szent Péter utódja, hogy vele is találkoznak. Ugyanakkor ez nem felelősségre vonás, de bizonyos beszámoló az eltelt idő eseményeiről, problémáiról, és erre a szentszék ezért van 23 dikasztériuma, azaz minisztériuma, hogy azok szakosodtak, hogy azok adják meg a választ a kérdésekre, amik felmerültek. Már egy évvel az ad limina előtt a püspökökbe kell, hogy küldjék, úgy nevezik, hogy az 5 évenkénti jelentés. Ha azt akarja az ember, hogy gyorsan intézzenek valamit, olaszul kell beadni, mert minden 63 dikasztériumban minden alkalmazottnak köteles tudnia olaszul. Na most ezt a jelentést, ami egy évvel azelőtt be kell küldeni, ezt szétosztják a dikasztériumok között, azok áttanulmányozzák, és ha valami nehézséget találnak, azt azután összesítik, és a feleletet kidolgozzák, úgyhogy mi, amikor jövünk, véglátogatjuk, nem mind a hát lehetetlen 6 nap alatt 23 dikasztériumot véglátogatni, hanem mi 10 látogatunk, plusz az államtitkárságon a második szekció, ami az államközi kapcsolatok. Az ad liminának az a jelentősége, hogy a pápa, mint Szent Péter utóda, így teljesíti Szent Péternek kapott feladatot. Az Úr is azt mondta, hogy egykor megtérvén erősítsd meg majd testvéreidet, és akkor ilyen látogatás alkalmával hát erősíti a testvéreit, és ugyanakkor üzenetet küld Isten népének, akik itt meg vagy ott vándorolnak a földi hazába, és ezzel a katolikus egyháznak az egységét és a közös hitet és a közös reménységben éltet minket.
Ferenc pápával való találkozó milyen benyomást tett érsek úrra, aki már nem először járt ugye ilyen ad limina látogatáson a Vatikánban?
A 28 év püspökségem alatt ez az 5. ad limina, és annak a fénypontja mindig a Szentatyával való találkozás. Az előzőekben mindig úgy volt, hogy Szentatyával koncelebráltunk, Szentatyával ebédeltünk, egyszer reggeliztünk, volt a 4 órás négyszem közti, utána a közös fogadás, de vegyük figyelembe, és erre hivatkozik a Szentszék, teljesen igaza volt már 16. Benedek Szentatya, az emeritus pápa, már a lemondása előtti években bevezette azt, hogy fizikailag képtelen a pápa minden püspököt 4 órára fogadni, és természetesen ugyan egy területről a püspököknek ugyanolyan problémáik vannak, tehát azt jelenti, hogy 15-ször végighallgatni ugyanazt, és a másik, hogyha egy kicsi statisztikát veszünk, 1965-ben a II. Vatikáni zsinat befejezésekor 2100 katolikus püspök volt, most pedig 5300. Tehát azt jelenti, hogy tényleg fizikailag lehetetlen, és ezért a Ferenc Szentatyánk átvette az elődjének a legutolsó gyakorlatát, hogy csak közösségben is egyszer fogadja a püspököket. Na most, mikor mi ezt megtudtuk, akkor mi megkértük a nunciust, hogy ha ott vagyunk, és csak ugye 17 püspökkel van a konferenciánknak, de abból 3 nem tudott jönni. A Szentatyánál így akkor ma reggel a 7 órás szentmisén koncelebráltunk. Ezen reggeli szentmise alkalmával Szentatya ma reggel éppen arról beszélt, mindig homiliát tart az evangélium után, röviden, velősen, hogy a farizeusok morogtak, amikor az Úr Jézus a vámosokkal együtt eszik, hasonló, és arról, hogy ne morogjunk, és a morgás az súrolja a bűnt is, ha olyan alkalom. És utána a Szentatya odáll az ajtóba, és akkor mindenki, vagy ugye a saját ritusa szerint kezet csókol neki, vagy csak megrázza a kezét. Na, ebből az alkalomból éppen csak, hogy annyit lehetett mondani a Szentatyának, hogy kicsoda, tudta úgy is, hogy majd délbe úgy is találkozunk. Megindult ugye a déli találkozás, rögtön bejelentette az elején, hogy diskurzus nem tart, hanem szabadon mindenki bátran mondjon el mindent, ami fáj, aminek örül, amiről gondolja, hogy a Szentatya jó, ha tud róla, és ne érezzék magukat akadályozva, hogy pápa jelenlétében vannak. Még azt is megmondta, hogy a beszélgetés közben fel lehet állni, és kimenni, be, oda menni a vízhez, vagy én. És azt is mondta, hogy elvárja azt is, hogy nyugodtan kritikát is mondjanak, mert akkor a pápa így ismeri meg a dolgokat. Azt mondja, itt a kritika szabad, odakint a falakon kívül azon van a kritika már bűn. Nagyon kedves volt, és mindenki, aki hozzászólt, nem szólt hozzá mindenki, de aki mondott valamit, rögtön válaszolt is rá. Na és akkor megindult a beszélgetés, megemlítettem a vagyonvisszaadással, ahogy állunk, ami sehogy se állunk, hiszen a mi aktív nunciusunk mindent megtesz, mindenhova látogat, és mikor nekünk például a Gyulafehérvári Főegyházmegyének 67 pere van, vagyonvisszaadás, abból csak egy nap és 20 év után 37 pert visszautasítottak azon a címen, hogy a telekkönyvben nem szerepel birtokosként, hogy a Gyulafehérvári Római Katolikus Püspökség, hanem mik szerepelnek. A katolikus státus, hát az az egyháznak a szervezete volt, volt világi elnöke is, de a mindenkori püspök az elnöke, ez még a régi fejedelmségi időből maradt, minden nemzetnek volt ilyen státusa, a szászoknak is, evangélikusoknak, meg volt ilyen alap, például a kántor tanítók nyugdíj alapja. Vagy például a Batyáneum is nem úgy volt beírva, hogy hát a püspökségé, hanem egy alapítvány tett Batyányi Ignác, és az az alapítvány szerepelt, mint tulajdonos. És erre rámondja a román törvényszék, hogy nem azonos a kérelmező és a telekönyv, nem adják vissza. Egy nap 37 kérést, és Errefel a nuncius elment a bizottság elnökéhez Bukarestbe, és megkérdezte, hogy ez mi. És azt mondta, hogy ez nem katolikus ellenes dolog, s egyébként készüljenek fel arra, hogy 90 óta, amit a történelmi egyházaknak visszaadtak, édes keveset, amiből amit követelünk a birtokainkat, azt is törvénytelenül adták vissza, és erre csak most 20 év múlva jöttek rá, és újra fogják államosítani. Meg is indult, ugye 2 éve volt a nagy botrány, oda mentünk mind tüntetni a 4 történelmi magyar egyház 8 püspöke, Sepsiszentgyörgyön, a református Mikó kollégium, újra államosították azon a címen, hogy 92-ben tévesen adták vissza, mert rájöttek, hogy a Mikó grófnak, a református grófnak ez magán alapítványa volt, és nem a református egyház tulajdona. Újra államosították, úgyhogy vége a Mikó kollégiumnak. Nálunk pedig 2014-ben, azt jelenti, hogy 24 év után visszakaptuk egy státusz gimnázium épületet Marosvásárhelyt, amelybe román iskola működik, de magyar osztályok is voltak benne. 2 évi működés után bezárták azon a címen, hogy az alapításnál jogi hibák vannak. Erre fel a nuncius eljött szépen Marosvásárhelyre, megkérte a prefektust, vagyis a főispánt, ahogy régen mondták, a megyei tanfelügyelőt és a polgármestert, és a szülői bizottság képviselőit, és akkor tárgyalt velük, és azt mondták, hogy hát ha hibás volt az alapítási oklevél, javítsák ki a hibát. Az egyházi jogban van ilyesmi, hogy a gyökeres orvoslásnak nevezik, a sanatione radice, és mindenfélét ígértek, de rögtön az interjúban bemondta a polgármester, hogy itt magyar iskola nem lesz Vásárhely. Tudik, egy már van a reformátusoknak, és na és erre fel miniszterelnök úr Orbán Viktor közbelépett, és azt mondta, ha a románok elnyomják a katolikus magyar iskolákat, nem szavazák meg az Európa Unióba, nem tudom milyen bizottságba a tagságot Románia részére. Erre gyorsan visszaállították az iskolát, Magyarország a vétót visszavonta, most bevették a bizottságba, de az igazgató csak fél évre nevezték ki. Várjuk a jövőt, reméljük, hogy nem zárják be újra.
Visszatérve a mostani Adlimina látogatásra, milyen élményekkel tér haza?
A mindenkori Adlimina látogatás és különben mindenkori római zarándoklat, megemlítem, az nem dicsekvésként, de én 70-től 74-ig Rómában tanultam, úgyhogy mindig újra és újra olyan élmény, mintha először most lennék itt, és most Ferenc Szentatyával tulajdonképpen először találkoztam személyesen, mert az 5 évi pápasága alatt csak 2-szer voltam Rómába. Itt voltunk a Tamás Egyid püspök ural a 2 pápa szentjavatásán, és 3 éve, mikor volt az örmény genocidium 100. évfordulója már a tetőzésnek, akkor is koncelebráltam a Szentatyával, mint örmény kormányzó, de hozzá nem férhettem. Úgyhogy ezért örülök, hogy most végre Ferenc Szentatyánk idején 3. vagyok, és életkor és betegség is minden szerint ez volt az utolsó adliminám, az biztos, hogy az utolsó. Hogy a római látogatás is egyúttal utolsó, nem tudom.
Reméljük, hogy nem, viszont látjuk hamarosan.
De olyan búcsúzás is ez a Rómától, a részemről, meg a Szentszéktől. A Szentatya nagyon kedves volt, és...
És akkor egyébként még így mi fogta meg ebből a találkozóból?
A pápának az a közvetlensége.
Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel Somogyi Viktória beszélgetett. Adásunkat Ferenc pápa szombati Twitter üzenetével zárjuk, a béke és a fejlődés szolgálatában álló tudomány világnapján. A tudomány világának mai hivatása olyan vezetők képzése, akik kijelölik a fenntartható és átfogó fejlődés megoldásait minden nép számára, ami nélkülözhetetlen a béke építéséhez.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.